A mai téma egy kicsit elvontabb, mint az eddigiek, mert mondatszerkezetekről lesz szó, mondattanról, és az mondatszerkezete messze nem olyan közvetlenül jól látható, hozzáférhető, mint a szavaknak a szerkezete, és pláne nem olyan közvetlenül hozzáférhető, mint amikről előtte beszéltünk, jelentések, használat, meg a hangtan. És rögtön azzal kezdeném, hogy amit az iskolában tanítanak nekünk, az elég jelentősen, mármint a mondattanról, az elég jelentősen eltér attól, amit a nyelvtudomány különböző ágai mondanak a mondatok szerkezetéről. Persze sokféle tudományos iskola van a mondattanon belül is, de mindegyik eléggé eltér, vagy a legtöbb az nagyon eltér attól, amit az iskolában mondanak. Az iskolai mondattant azt úgy szokták nevezni, hogy hagyományos mondattan. Gyakorlatilag lehet, hogy inkább ókori mondattannak kellene nevezni, mert ez átöröklődött egészen az ókori görög, első görög grammatikákból. Közben lettek mindenféle újítások, de szellemében még mindig ezt az ókori örökséget hordozza. Miközben a 20. században a mondattan nagyon megváltozott a nyelvészeten belül. De hogy lássuk, hogy mi is az, amit az iskolában tanítanak. Lehet, hogy hagyományos helyett inkább iskolai mondattannak kellene nevezni, mert gyakorlatilag ott uralkodik. Klasszikus mondattannak is szokták nevezni, mert hogy a klasszikus korból származik alapvetően. A következő nagyon fontos jellemzői vannak. A hagyományos mondattamban a legfőbb alapelem az mindig a szóalak. Ezt mondtam is már korábban, tehát toldalékolt szóalakok alkotják a mondatot, ez szerint az iskola szerint, azok az alapelemei, azokból kell felépíteni. Látni fogjuk, hogy ez a modern mondattamban egyáltalán nem igaz már. A másik az, hogy a klasszikus iskolában, tényleg most gondoljunk ilyen időszámításunk előtti görög iskolákra, ahol grammatikát tanultak, már azt is említettem egyszer, hogy tulajdonképpen az az irodalommal volt egybevonva, és nem az akkor beszélt görög nyelvről, vagy később ugye a római birodalomban az akkor beszélt latin nyelvről tanultak, hanem a sokkal korábbi nagy klasszikus szerzőknek a műveit elemezték, irodalmilag és nyelvileg, és ebben az elemzésben részben ugye, amit mondtam, hogy szóalakokra épült a mondatelemzés, másrészt pedig igazából mondattan ebben a mai értelemben, és most az iskolai nyelvtant is beleértem, nem nagyon létezett, tehát nem mondattani szerepekről beszéltek, hanem leginkább csak szófajokról. Tehát igazából csak úgy kellett elemezni a mondatokat, hogy ez itt egy ige, ilyen és ilyen alakban, mellette egy főnév, ilyen és ilyen alakban, ezek ilyen és ilyen viszonyban vannak egymással, mondjuk az egyik az alanya a másiknak, de körülbelül majd el fogom mondani, hogy mi az a két mondattani fogalom, amit gyakorlatilag használtak, de leginkább csak szófaji megnevezések léteztek. Nagyon korlátozottan léteztek olyanok, amiket ma mondatrészeknek nevezünk. Tehát besorolták főnév melléknév, amit ma szófajnak tekintünk, és akkor, ha minden ilyen ellenet megtaláltak a mondatban, akkor mondták azt, hogy elemezték a mondatot. Mondom, két kivétel van, két mondattani fogalmat azért már akkor is használtak. Azokat a mondattani kifejezéseket vagy kategóriákat, amiket ma tanulunk az iskolában, hogy alany meg állítmány, azokat a mondattanon belül, a nyelvtanon belül nem tanulták. Azt gyakorlatilag logikai kifejezéseknek tekintették. Tehát amikor logikát tanultak, vagy filozófiát tanultak, akkor megtanulták, hogy a mondat az alanyból, meg állítmányból, vagy ahogy akkor mondták, szubjektumból, vagy predikátumból áll. De azt nem a grammatika tárgyához tartozónak tekintették, hanem a logika területéhez tartozónak. Azzal, hogy a szóalakokból hogyan is épül fel, hogyan épülhetnek fel mondatok, és mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet, azt csak nagyon korlátozottan tanulták. és most elmondom, hogy mi az a két mondattani fogalom, amit mégiscsak használtak, amit már az előbb említettem. Az egyik az egyeztetés, tehát az, hogy például a görögben meg a latinban a jelzett szó és a jelző egyeztek egymással nemben, számban és nyelvtani esetben is, és ezt a viszonyt, ezt megnevezték, ez, hogy ezek egyeznek egymással, és innen ismerték fel, hogy mi tartozik össze egy mondatban egymással. És a másik fogalom, amit szintén használtak, az a vonzat, tehát az, hogy egy ige mellett bizonyos szereplőknek a megnevezése valamilyen nyelvtani esetben kell, hogy álljon, és ezt az ige írja elő, ő a régens, ezt így hívták, aki uralja azt, hogy milyen vonzat, hogy milyen esetben kell, hogy álljon egy másik szereplőnek a megnevezése. Ezt a két fogalmat használták, és ezzel nagyjából elvoltak, tehát ezzel nagyjából a mondat fölépítését jellemezni tudták, mert hogy azért ugye itt az is számít, hogy csak kizárólag ezzel a néhány nyelvvel foglalkoztak, a latinnal meg a göröggel, ennek megvolt a megfelelője, megfelelője Indiában, de ott is nagyon hasonló szellemű nyelvtant használtak az iskolában, csak ott a szanszkrit nyelvvel, és hát tudnunk kell, hogy a latin is, meg a görög is, meg a szanszkrit is egymáshoz nagyon közel álló, egyrészt rokon nyelvek, másrészt a szerkezetük is nagyon hasonlít, bár az nem a rokonság miatt van, vagy amiatt van, de attól még nem kellene rokonoknak lenniük, de nagyon hasonló szerkezetű nyelvek. Mindegyikre az a jellemző, hogy nagyon szabad a szórendjük, nagyon sokféle sorrendben állhatnak a szavak a mondatokban, és hogy mindegyikre jellemző például az a gazdag toldalékolás, hogy egyeztetések vannak, különböző szerkezetekben a tagok egyeznek valamiben egymással, meg ez az esetjelölés is nagyon jellemző mind a háromra, tehát hogy a különböző szereplőknek a megnevezését azt nyelvtanilag különböző esetragos alakok fejezik ki. Oké, tehát körülbelül így nézett ki a klasszikus. Persze, nyugodtan, persze.
Bocsánat, a társaság fele egy másik meetingben van.
Mert?
Nem tudom, valamiért egy másik meeting is elindult. Pillanat.
Most akkor gyorsan szétküldöm. Jó, akkor...
Én is most onnan értem át.
Bocsánat, nagyon gyorsan szétküldöm. Azt nem tudjuk, hogy melyik fele, ugye? Akkor mindenkinek írok. Ez nem tudom, hogyan fordulhat elő, hogy két beszélgetés egyszerre létezik. Én csak egyet indítottam el, de majd akkor előbb-utóbb összegyűlünk itt. Jó, akkor én most mindenkinek elküldtem ennek a beszélgetésnek a linkjét, és akkor előbb-utóbb majd megjelennek a résztvevők. Szuper. Jó, hát nem olyan nagyon sokból maradtak ki, mert ugye eddig csak azt foglaltam össze, hogy az iskolai mondatának mik a történeti gyökerei, ennek olyan sok nagy jelentősége a továbbiakban nem lesz. Ez inkább csak érdekesség. De hát illik tudni, tehát hogy az ókori nyelvtanban az nagyon szó központú volt, a mondat mindig szavakból épül föl, a szavakat főleg szófai szempontból jellemezték, és két fontos viszony, mondattani viszonyról beszéltek csak, az egyik az egyeztetés, a másik pedig a vonzatok fogalma, tehát hogy az ige, vagy más, esetleg más szófajú szó, az együtt jár valami kötelező módon valamilyen esettel jelölt másik szereplőre utaló, vagy szereplőre utaló kifejezéssel. Na most, amit az iskolában tanulunk, az nem teljes, ugye az ókori hagyományokon alapul, annyira, hogy gyakorlatilag a tankönyveknek a tartalomjegyzéke szinte megegyezik az ókoriakkal, kevés új téma került be az ókor óta az iskolai nyelvtantanításba, de mégsem szigorúan ezeket az ókori hagyományokat követi, hanem vannak későbbi hagyományok, amik belekeveredtek valamilyen mértékben az iskolai nyelvtantanításba. Például az, amit ma mondatrész szerint jellemzésnek nevezünk. Azt mondtam, hogy az ókorban ez nem volt nagyon divat, nem szerepelt, illetve az alany meg az állítmány azok csak logikai fogalmak voltak. A racionalista filozófiához kapcsolódó nyelvtan iskola, most nem fogom részletesen elmesélni ezt a történetet, hogy ez mikor és hogyan jött létre, azok vezették be azt, hogy vannak szófai kategóriák és vannak mondattani szerepek, de ezekben is a mondattani szerepek, ezek teljesen párhuzamosak voltak azzal, amit logikai szerepeknek neveztek korábban, tehát állítmány szereplők. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki emlékszik arra, igazából a legeslegelején, a fél év legelején beszéltem én arról, hogy miből származik az, hogy a logikai szerepek és a mondattani szerepek ilyen szép párhuzamosak. Van ennek egy ilyen eszmetörténeti oka, hogy hogyan szemlélték a nyelvet, ami miatt ilyen biztosak voltak abban, hogy a mondattani szerepek és a logikai szerepek azok gyakorlatilag ugyanazok a dolgok. Emlékszik valaki, hogy hívták ezt az irányzatot, ami... Nem? Azt meséltem, hogy igazából szinte a 19. századig egyeduralkodó volt ez a szemlélete a nyelvnek, és nyelvi univerzalizmusnak neveztem, ez neki a neve. Az az elképzelés, hogy mivel a nyelv az a gondolkodásunk, a nyelvet a gondolkodásunk alakítja ki, már pedig minden emberi lény ugyanúgy gondolkozik, ezért a nyelvek is alapvetően részben egyformán épülnek föl, másrészt pedig párhuzamosan épülnek fel a gondolatainkkal, vagy a logikánkkal, vagy ahogy az állításainkat a fejünkben megfogalmazzuk, és ezért nem lehet túl nagy eltérés a mondatszerkezet és a logikai szerkezet között, hogy ez egész ezen a hagyományon alapul. Ami viszont megmaradt a mai iskolai nyelvtanban ebből az ókori hagyományból, az egyik jellemző az, hogy a szórenddel nagyon kevéssé foglalkoznak. Tehát például a magyar iskolai nyelvtanban a mondatokon belüli szórend az szinte szóba se kerül, vagy csak érintőlegesen, pedig a magyar nyelv az különösen érdekes ebből a szempontból. Nagyon sok mindent a magyarban szórendi változatokkal fejezünk ki. Vajon miért nem foglalkoznak, vajon miért maradt meg ez a szórenddel nem foglalkozás, hogy miért maradt meg, azt nem tudom, de hogy miből ered, azt már említettem az előző oldallal kapcsolatban, az előző diával kapcsolatban, hogy ezek a nyelvek, amiket egyáltalán az iskolában tanítottak az ókorban, itt Európában a görög és a latin, keleten Indiában a szanszkrit, ezek szabad, meglehetősen szabad szórendű nyelvek, és a szórend az nem volt egy fontos tényező, mivel nyelvtani szempontból legalábbis nem játszott valószínűleg túl nagy szerepet, sőt, biztosan nem játszott túl nagy szerepet mondjuk a görögben vagy a latinban. Valószínűleg volt egyébként szerepe a szórendnek, de nem nyelvtani, tehát nem a mondatszerkezethez kapcsolódó szerepe volt, egy kicsit úgy, mint a magyarban. És ugyanúgy, ahogy a szórenddel nem foglalkoztak, ugyanígy nem foglalkoztak a hangsúlyozással, meg a hanglejtéssel sem. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki arra, ezt már említettem, hogy mi volt ennek az oka. Egyáltalán a hangtannal nem sokat foglalkoztak, kivéve amikor az irodalom miatt mondjuk a szótagszerkezet, a szótagok súlya, ugye a verselés miatt szóba került, amúgy a hangtannal nem nagyon foglalkoztak, és ezt is említettem már egy korábbi órán, hogy ez miért volt, meg ma is utaltam rá, azért, mert ez a grammatika nevű tantárgy, a nyelvtannak a tanulása, az gyakorlatilag az irodalom tanulással függött össze, régi irodalmat tanultak, a klasszikus szerzőket, és azok meg csak írásban voltak. Hát tulajdonképpen az, hogy hogy ejtették ki. Noémi jelentkezik, ha jól látom, de ezt csak véletlenül vettem most észre. Nem nagyon tudom figyelni. Igen?
Igen, elnézést. Én csak azt akartam kérdezni, hogy a görögben nagyon sok hangsúly van. Van éles, meg tompa, meg hajtott, meg minden. És hogy ha nem, tehát hogy akkor ezt hova sorolták a hangsúlyokat?
Én szerintem, most ezt csak improvizálom, de én szerintem ezt helyesírási dolognak tartották. Tehát nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ez a kiejtésben, ez a többféle hangsúly, ami egyébként dallam, vagy ha ilyen hangmagasságbeli különbségeket jelentett, ha jól tudom, ezeknek a megvalósulásával, a hangbeli megvalósulásával nem nagyon foglalkoztak, mert a nyelvtanban olyan nagy szerepet nem játszott, meg kellett tanulni, hogy hova mit kell írni. De gyakorlatilag az írásbeliséggel foglalkoztak. Ez azért is volt, ugye, amit már mondtam, mert azt a nyelvváltozatot, amit tanultak, azt már addigra senki sem beszélte. Tehát ez gyakorlatilag egy majdnem, hogy idegen nyelvként tanulták, például az ógörögöt vagy a klasszikus latint, mert az iskolában, amikor elkezdtek ezekkel foglalkozni, időszámítás előtt egy-két századdal, akkor már réges-rég nem ógörögül beszéltek, hanem ezt a koiné nevű nyelvváltozatot beszélték. És a római iskolákban is, vagy a latin nyelvű iskolákban is az a latin, amit a középkorban beszéltek, vagy akár az ókor végén, hát az már nagyon-nagyon távol állt a klasszikus szerzőknek a nyelvétől. Tehát nem nagyon, egyáltalán a hangzós oldalával nem nagyon foglalkoztak. És ami még megmaradt az iskolai nyelvtanban ebből a hagyományból, ez a szóközpontúság. Hát ma is úgy tanítják az iskolában, hogy az alany az egy szó, az állítmány az egy szó, legtöbbször, bár néha nagyon furcsa módon kilépnek ebből, és azért vannak összetett állítmányok, meg névszóigei állítmányok, néha ilyen kisebb engedményeket tesznek, de például az, hogy ugye az alany, mit tudom én, egy olyan alany, hogy a rettenetes hétfejű sárkány, az, ami nyilvánvalóan ez lehet az alanya egy mondatnak, ehelyett azt mondják, hogy ennek ha egy ilyen szerkezetet látnak, akkor itt a sárkány az alany. Tehát csak azt az egy szót veszik ki, ami egyébként alaptagnak szoktuk nevezni a nyelvészetben, egy fejnek, ami a szerkezetnek az alaptagja vagy feje, azt nevezik alanynak, és nem az egész szerkezetet, azt, hogy a névelőtől kezdve a rettenetes hétfejű sárkány, stb. Tehát valami furcsa módon, aztán azt, hogy kapcsolódnak ehhez a szóhoz, ami az alany, kapcsolódnak még más részek, azt persze tanítják az iskolában, de az, hogy ez az egész szerkezet együtt tölti be az alany funkcióját, ezt a mai iskolai mondattamban sem gondolják így, holott a nyelvészeti mondattamban ezt már hát kb. 100 éve teljesen egyöntetően azt mondják, hogy egy egész ilyen nagy szerkezet töltheti be az alany szerepét. Meg a józanész is tulajdonképpen ezt mondja. Vannak olyan modern elméletek is, amik a fejet vagy az alaptagot ilyen nagyon kitüntetettnek tekintik, és tényleg a sárkány szó az, ami egy ilyen összetett szerkezetnek a fő eleme, és ő hordozza az egész szerkezet funkcióját, meg ilyesmi. Ilyeneket gondolnak, de azt igazából senki nem gondolja, hogy maga ez az egyetlen szó az alany, amit az iskolában pedig tanítanak nekünk, vagy tanítottak nekünk. Érdekes módon egyébként, amikor a tanárokat képzik a magyar szakon, akkor ott abszolút beszélnek szószerkezetekről, és van is ilyen hivatalos nevük, hogy a szintagma az egy ilyen szószerkezet, de ezt aztán, amikor elmennek tanítani a végzett tanárok, akkor el kell felejtsék, mert a tankönyvekben ez nem szerepel, és akkor már a mondatelemzést ők is szóközpontúan, szóalapúan tanítják. Na jó, ennyit a dolog történetéről, azért is fontos, hogy mi amúgy nem a többi részterület, nyelvészeti részterület esetében nem beszéltem a sztoriról, a történetéről, hogy hogyan közelítették meg különböző időszakokban, már még lesz szó erről a fél évben, de a mondattannál azért volt muszáj ezt elmondanom, mert ezeket nagyon jól ismerjük az iskolából, és esetleg furcsán hathat, hogy mennyire másképpen közelítik meg, mondom, a 20. század eleje óta a mondat szerkezeteket, tehát ahogy én abban a szellemben, ahogy most fogok beszélni róla, az elég furcsa az iskolai tanulmányaink alapján. Úgyhogy most ezeket felejtsük is el, vagy csak könyveljük el, hogy az iskolai mondatlan ez nem olyan, mint amiről most szó lesz. Én el fogom mondani hogy az alapproblémáit a mai mondattannak, mert nem fogok beszélni különböző iskolákról, majd erről még lesz szó talán a fél év során, hanem csak azt, hogy tulajdonképpen mi is a probléma, milyen problémák vannak a mondattamban, és mi az, amivel valahogy el kell tudni számolni a nyelvészetben, a nyelvészetnek abban az ágában, ami a mondatok szerkezetével foglalkozik. Hát először is honnan tudjuk egyáltalán, hogy a mondatoknak van szerkezetük, milyen diagnosztikus, milyen jellegzetes jelenségek vannak, ami azt tanúsítják, hogy a mondatoknak van szerkezetük. Egy nagyon fontos jelenség van, ami kétségtelenül bizonyítja, hogy ez a dolog létezik, hogy a mondat szerkezet az egy tényleg létező dolog. Ezt mindjárt fogom majd például illusztrálni. Van egy olyan mondatom, hogy összefutottam a Szomjas Petivel és Danival, ami elég hülye mondat, de ez jutott eszembe. Akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ez a mondat kétértelmű. Mert jelentheti azt, hogy a Peti volt szomjas, és a Daniról nem tudjuk, hogy szomjas volt, teljesen összefutottam ezzel a két emberrel. Ez az egyik értelmezése. És a másik értelmezése, szintén összefutottam persze ezzel a két emberrel, ez nyilvánvaló, de mind a kettőre értem azt, hogy szomjasak voltak. Na most, ha egy mondatban nincsen kétértelmű szó, vagy kifejezés, vagy bármilyen kétértelmű elem, és mégis két különböző értelmezésen van a mondatnak, akkor valamiből ezt mégiscsak kellene magyaráznunk, meg kell tudni magyarázni, hogy miért van két értelmezése, ha egyszer nincs benne semmi kétértelműség. Nem gondoljuk, hogy itt bármelyik szó kétértelmű, vagy bármelyik szó elem kétértelmű lenne, és mégis két értelmezése van a mondatnak, és hát innen gondoljuk azt, hogy hát innen is gondoljuk azt, hogy a kétértelműség az valahogy a mondat szerkezeti tulajdonságaival függ össze, hogy tudni illik, nem látható ugyan, ezért mondtam az elején, hogy ez egy absztraktabb téma, mint az eddigiek, nem lehet látni ezt a szerkezetet, de kétféle szerkezetet képzelhetünk el hozzá, és ezért van neki két értelme. Ugye? Ennek a neve, ennek a jelenségnek az, hogy szerkezeti többértelműség, és ez pont azt jelenti, amit most elmondtam, hogy kétféle szerkezetet tudunk neki tulajdonítani, amikor megértjük, tehát most nem csak nyelvészeti szempontból, hanem amikor megértjük a mondatot, akkor is két út áll előttünk, hogy a szomjast azt csak a Petire vonatkoztatjuk, vagy a két fiúra, vagy a két emberre együtt értjük, vagy mind a kettőre értjük. És ez a típusú jelenség az, ami azt igazolja, hogy mondatokhoz szerkezetet lehet rendelni, holott nem látszik rajtuk sokszor, hogy milyen szerkezetűek, de oda lehet képzelni, és akkor innentől kezdve a vita, vagy a problémák azok olyan természetűek lesznek, hogy vajon honnan tudjuk, hogy milyen szerkezete van, egyáltalán milyenek lehetnek ezek a szerkezetek, és így tovább. Amit ebben a mondatban láttunk, az, hogy a szerkezeti különbség a két mondat között, ami miatt két értelme van, az valahogy azzal függ össze, hogy mi mihez tartozik. Ugye valamilyen kapcsolatban állnak egymással a kifejezések, így is fogalmaztam meg, hogy a szomjas azt csak a Petire értjük, tehát az a szomjas és az A értelmezésben a szomjas és a Peti, azok, akik valahogy szorosan összetartoznak, vagy szorosabban tartoznak össze, míg a második értelmezésben valahogy a Peti és a Dani alkotnak egy csoportot. Amúgy is alkotnak, de hogyha a második értelmezést veszem, akkor ők tartoznak a leginkább össze, és a szomjas az a mind a kettőjükhöz, de már a két összetartozó egymás mellé rendelt névből álló csoportra vonatkozik, tehát valahogy az összetartozás egy kicsit másképp működik, nem közvetlenül a Petihez, hanem a Petihez és a Danihoz tartozik. Tehát ez a hozzá tartozik, vele kapcsolatban áll, vele valamilyen szoros kapcsolatban áll, ez úgy tűnik, hogy egy fontos viszony a mondat elemei között. Most ezt így egy kicsit rajzban is meg akartam mutatni, tehát ebben a példában az első értelmezésben a Szomjas és a Peti alkot valamiféle szoros, vannak valami szoros kapcsolatban. Mondhatnám azt is, hogy valamilyen egységet alkotnak így együtt, ez egy másik fajta metafora. Míg a második értelemben a Peti és a Dani tartoznak össze, ők alkotnak egyfajta egységet, ez a mellé rendelt két szó alak, és a Szomjas az, hogyha behúznánk oda még egy ívet, akkor az a Szomjas az, az egész, ehhez az egész egységhez kapcsolódik, a Peti és Dani által jelölt egységhez. Amit még itt ezen az ábrán illusztrálni akartam, az az, hogy ugye azt mondtam a klasszikus megközelítésre, meg az iskolai megközelítésre is, hogy a szóközpontú, tehát az alapelemek azok mindig szavak, míg ebben az ábrában tulajdonképpen nem szavakat karikáztam be, ugye a Peti és a főleg a másodikban feltűnő ez, azért az elsőben is ugye a Petit karikáztam be, és nem az, hogy Petivel, de a másodikban is feltűnő ez, hogy a Peti és Dani az, ami összetartozik, és érdekes módon igaz, hogy mind a kettőnek van egy Valvel toldaléka, de valójában ugye itt a Peti és Dani tartozik szorosan össze, és a Valvel az igazából a kettőjükből álló csoportra vonatkozik, hát hiába van kétszer kitéve, ez valójában ennek az egymás mellé rendelt szerkezetnek, a Peti és Daninak a Valvel ragos alakja. És ugyanígy a Szomjas Peti tartozik össze, és a Val és a Vel a végén az ennek az összetartozó egész jelző szerkezetnek a toldaléka. Tehát ezzel csak azt akartam egy picikét illusztrálni, nem nagyon részletesen, hogy a mai mondattamban a szóelemek azok nem feltétlenül a szóval együtt töltenek be valami mondattani szerepet, hanem a szóelemeknek önálló mondattani szerepük is lehet. A magyarban például az esetrag, mint ez a Valvel, tudom én, társhatározó ebben az esetben, az egy egész szószerkezetnek a szerepét jelöli, tehát ő neki önálló mondattani szerepe van. Nem tudom, mennyire érthető ez, mert kicsit szaknyelven fogalmaztam meg, de talán érthető, hogy a magyar esetragok azok nem egy szóval, nem az az érdekes, hogy milyen szóhoz tapadnak hozzá, és nem azzal a szóval alkotnak igazából egy egységet, hanem egy egész szószerkezettel, mint például az A mondatban a Szomjas Peti, az egy szószerkezet, és annak az esetragos alakja az, hogy a Szomjas Petivel, és az, hogy ez pont a Petihez, ugye, hogy azzal alkot egy szót, ez a Vel, az tulajdonképpen, hát nem azt mondom, hogy véletlen, de az egy másik, ettől teljesen független dolog. Egyszerűen a magyarban az a szabályszerűség, hogy az esetrag, ami egy szószerkezet szerepét jelöli, az mindig az utolsó, a szerkezet utolsó elemén jelenik meg. Ha nem a Peti lenne az utolsó, hanem a Szomjas, a Szomjassal, akkor azon jelenne meg a Valvel, a két Szomjas fiúval, a két Szomjassal, vagy a kettővel, akármelyik kerül a végére ennek a szerkezetnek, mindig azt kapja meg. Tehát tulajdonképpen a szerkezet végén van ez a Valvel. Na, ez csak egy pici kitérő volt arról, hogy a mondatannak a mai felfogásában nem a szavak alkotják a mondatok legkisebb alkotó elemeit, hanem a szóelemek is, vagy legalábbis némelyik szóelem az részt vesz a mondatszerkezet jelölésében, egy önálló szerepe van a mondatszerkezetben. És akkor jön az a kérdés, hogy oké, erre nagyjából így intuíciónk alapján, a két mondat jelentése különbsége alapján ezt én így ráfogtam, hogy itt a Szomjas Peti, hogy az lenne a különbség a két mondatszerkezet között, hogy az egyikben a Szomjas Peti alkot valamiféle egységet, azok tartoznak szorosabban össze, míg a másodikban a Peti és Dani tartoznak szorosan össze, és csak hozzájuk, utána kapcsoljuk hozzá a Szomjast. De hogyan lehet az ilyesmit ellenőrizni? Tehát milyen módszereket használnak az emberek arra, hogy eldöntsék azt, hogy egy bizonyos mondatnak milyen a szerkezete? És most nem csak a kétértelmű mondatokra kell gondolni, hanem amikor nincs ilyen szerkezeti többértelműség, akkor is érdekes, vagy akkor is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen egy mondatnak a szerkezete. A legfőbb módszertani eszköz, vagy próba, teszt, aminek alapján a mondatszerkezeteknek a mondat felépítését meg szokták határozni, vagy vizsgálni szokták, az a helyettesíthetőségnek a próbája. Ezen azt kell érteni, hogy ha egy több szavas kifejező, vagy több egymás utáni szó, amiről azt gyanítjuk, hogy ők egy több szavas kifejezést alkotnak, ha az helyettesíthető, rövidebb, akár egy szavas, akár egyetlen elemből álló kifejezéssel, ők így együtt helyettesíthetők, akkor ők nyilván valami funkcionális, ráadásul hasonló funkcióban, hasonló szerepben, akkor ők nyilván egyetlen funkcionális egységet alkotnak, és akkor mondhatjuk azt, hogy ők abban a mondatban összetartoznak. Tehát ha veszem az A értelmezést, amire azt mondtam, hogy a Szomjas Peti az, ami összetartozik, szigorú, vagy szorosabban összekapcsolódik, akkor azt láthatjuk, hogy bizony ezt a Szomjas Peti szósorozatot, ezt helyettesíthetjük egy rövidebb szósorozattal, vagy helyettesíthetjük akár egyetlen elemmel, most pont a Petit vettem, ami az elsőben is benne volt, de most ez mindegy, hogy ez ugyanaz, mert nyilván bárki, bármilyen szót ő bekerülhetne oda, sőt, akár egy olyan szó is oda kerülhetne, hogy vele, ami ugye, amiben egyáltalán nincs ilyen tartalmas főnév. Mindenképpen azt látjuk, hogy a Szomjas Peti, akivel összefutottam, az helyettesíthető más, rövidebb szerkezetekkel ebben a szerepben, tehát ez bizonyítja, hogy valahogy ők egy funkcionális egységet alkotnak. A másik esetben is meg lehet nézni, hogy a Peti és Dani helyettesíthető egy egyszavas egységgel. Itt most a Valvert most már nem vettem külön, az nagyon megbonyolította volna a dolgot. Bekereteztem így együtt, hogy Petivel és Danival, bár magunkban tudjuk, hogy ez a Peti és Daninak a Valver ragos alakja igazából, és ez helyettesíthető egy másik ugyanilyen valveres alakkal. Valójában itt a Peti és Danit helyettesítettek azzal, hogy fiúk. És az, hogy mind a kettőhöz járul ez a Valvel, az nem része tulajdonképpen a helyettesítésnek. Tehát mivel ezt a mellérendelt szerkezetet, hogy Peti és Dani, ezt is helyettesíthetjük egy nem mellérendelővel, jó, ez most nyilván teljesen kézenfekvő és triviális, de végig kell menni azon, hogy mi az a módszer, amit mi akár hallgatólagosan is, mi az a módszer, amit használunk, ami miatt azt gondoljuk, hogy a Peti és Dani azok képesek egy szerkezetet alkotni. Összefutottam a Szomjas Petivel és Danival, összefutottam a fiúkkal, vagy összefutottam a Szomjas fiúkkal, azt is írhattam volna. A lényeg az, hogy a Peti és Dani az helyettesíthető azzal, hogy a fiúk. És ez a helyettesíthetőség egy igazolási módszer, igazából az egyetlen igazolási módszere annak, hogy ők valóban szorosabb egységet alkotnak. Ugye az A-ban láttuk, hogy a jelzős szerkezet egy jelző nélküli névszóval, illetve tulajdonnévvel helyettesíthető, a B-ben pedig egy mellérendelt kifejezés, egy nem mellérendelt kifejezéssel helyettesíthető, és ebből arra következtetünk, hogy ezek a szerkezetek egymással, mivel egymással helyettesíthetőek, ezek nyilván mind egyforma szerepűek, és akkor ezek szerint szerkezetet alkotnak. Most azon, arról is beszélgethetnénk, hogy ezeket a szerkezeteket mindenféle kategóriákba is sorolhatnánk, és akkor ott tartanánk, hogy mondatrészekről beszélünk, de ebben nem fogok nagyon belemenni. Amik egymással jól helyettesíthetőek, azok pont azt mondtam az előbb, hogy funkcionálisan egy egységet alkotnak, és akkor ezeket a funkciókat el is lehet nevezgetni, és akkor kapunk egy olyan osztályozást, amit gyakorlatilag a mondatrészek fajtáinak az osztályozása. De ebben most nem fogok nagyon belemenni. Na most ezekből a példákból abból, hogy a helyettesíthetőséget használtuk a mondatszerkezetek feltérképezésére, ebből arra juthatunk, abban az általános megfogalmazásra, hogy a mondatok szerkezetét onnan ismerhetjük, meg onnan tudjuk, hogy mi az kifejezés szerkezete, hogy milyen más kifejezésekre hasonlít. Ugye egymás alá írtam az előző oldalon, azokat, ahol helyettesíthetők ezek a kifejezések egymással, és ezzel hasonlóságokat állítottam fel ezek között a mondatok között. Azok a szerkezetek vagy mondatok, amik hasonlítanak egymásra úgy, hogy egymásnak megfelelő szerepű dolgok állnak bennük megfelelő helyeken, azoknak a szerkezetük vagy azonos, vagy legalábbis hasonlít. Tehát azt oda akarok csak kiukadni, hogy amint ez a helyettesíthetőségi próba is mutatja, valójában hasonlóságok alapján állapítjuk meg, hogy milyen egy kifejezés szerkezete. Mindig más szerkezetekkel kell összevetnünk, ezt neveztem helyettesítésnek, és amikor más szerkezetekkel összevetjük, látjuk, hogy hasonlítanak egymásra, és minden hasonlóság az valahogy a szerkezetre utal. Ugye? Oké. Akkor most jönnek az elméleti típusú problémák. Két új fogalmat fogok bevezetni, az egyik ez az autonómia, a másik a kompozícionalitás, pillanatokon belül fogom magyarázni, hogy mit jelentenek. Az a lényeg, hogy ez, amit most így eddig a mondatok szerkezetéről elmondtam, nagyon kevés példával, az igazság, hogy azért használtam ilyen kevés példát, mert ha egy kicsit is szaporítanám a példákat, akkor újabb és újabb problémákba szaladnánk bele, és inkább előbb elmondom, hogy mik azok a problémák, amikbe beleszaladnánk, mint hogy magyarázkodnom kellene a problémák miatt. Tehát a mondat szerkezetnek ez a fajta felfogása, hogy szerkezeti hasonlóságokat keresünk mondatok között, méghozzá ezzel a helyettesítési próbával, ezzel egy csomó baj van, amikről a következőkben szó lesz. Valaki megszólal, de lehet, hogy csak zajos a mikrofonja. Most lenémítok mindenkit, és majd aki beszélni szeretne, az bekapcsolja magának a mikrofonját. Jó. Tulajdonképpen ennek a mai alkalomnak a maradék része ez mindezekről, ezekről a problémákról fog szólni. Milyen problémák állnak elő? Hát vegyük először ezt az autonómia problémát. Az autonómia gyakorlatilag, az autonómia kérdése az gyakorlatilag úgy fogalmazható meg, hogy van-e egyáltalán a mondatszerkezetnek olyan sajátossága, ami nem jelentésbeli sajátosság. Amikor én azt mondtam, hogy a Szomjas Peti, abban a kétértelmű mondatban, hogy találkoztam a Szomjas Petivel és Danival, azt mondtam, hogy az egyik értelmezés olyan szerkezetnek felel meg, ahol én a Szomjast a Petire értem csak, és a másikra nem értem. És ez most azért hangsúlyozom megint, hogy ezt hogy fogalmaztam meg, mert ez egy jelentéstani jelenség, hogy én az egyikre értem, vagy a másikra értem. És elképzelhető persze, hogy a mondatszerkezet, sőt biztos, hogy a mondatszerkezet teszi lehetővé, hogy én az egyikre is értessem, meg a másikra is értessem, de ez mégiscsak egy jelentéstani kritérium, egy jelentéstani ismérv, annak alapján döntöm el, hogy milyen lesz a szerkezete. Amikor a helyettesíthetőséget használom, akkor is azt mondtam, hogy akkor helyettesíthető, hogyha hasonló szerepet tölthet be az egyik kifejezés egy mondatban, meg hogyha egy másikkal helyettesítem, akkor az a másik is ugyanolyan szerepet tölthet be. De az, hogy milyen szerepet tölt be, az megint csak egy jelentéstani dolog. Azt mondom, hogy valami olyasmit jelent, hogy mind a kettő alany, vagy mind a kettő egy szereplő, csak másképp van kifejezve, de ezek mind jelentéstani kifejezések. Tehát az autonómia problémája az, hogy létezik egyáltalán mondatszerkezet, vagy igazából ez csak jelentésszerkezet, amiről beszélünk. És ez egy nagyon súlyos kérdés. Amit most eddig elmondtam, azt úgy fogalmaztam itt össze a dián, hogy a jelentéstől független bizonyítékunk nem nagyon van arra, hogy mi tartozik össze egy mondatban, és mi nem tartozik össze. Mert az összetartozás az jelentéstani összetartozás mindig. Ha pedig nincs független bizonyítékunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán ez két különböző dolog-e, a jelentéstől meg a mondattal. Az, hogy két dolog összetartozik, azt is azért érezzük összetartozónak, mert ketten együtt töltenek be egy bizonyos funkciót, de jelentéstani funkciókról van szó, és ahogy az előbb mondtam, a hasonlóság is a jelentés hasonló jellegének köszönhető. Tehát az, hogy Peti és Dani az hasonló ahhoz, hogy a fiúk, az azért van, mert hasonló szerepeket tud betölteni a mondatban, de ez egy jelentéstani szerep, amit betölt, hogy tudnék, akivel össze lehet futni, vagyis, hogy szereplők, vagy lények, akikkel össze lehet futni, azok jelentéstanilag valami közös tulajdonsággal rendelkeznek. Tehát ez az autonómia problémája, hogy igazából beszélhetünk arról, hogy egy jelentés, hogy nem jelentés szerkezet, hanem mondatszerkezet van, ami egy másik dolog, és tényleg különbözik a jelentés szerkezettől. A másik probléma, amivel elég sok bajunk lehet, és összefügg tulajdonképpen ezzel az autonómiával, ezt úgy hívják, hogy a kompozicionalitás elve. Ez egy iszonyatosan egyszerű elv, hogyha így kimondom, és teljesen kézenfekvőnek tűnik, és mégis állandóan probléma van vele. Kompozíció ugye az az összerakást jelent, és az kompozicionalitás valami olyasmit jelent, hogy összerakhatóság, vagy hogy az összerakáson alapul valami. És a következőképpen van megfogalmazva ez az elv. Minden kifejezés jelentése csak a részei azoknak a jelentésétől függ, amiből össze van rakva, és a szerkezetétől, ahogyan össze van rakva. Tehát nem lehet az, hogy egy összetett kifejezésnek a jelentését más befolyásolja, például az időjárás, vagy én nem tudom, bármi más külső tényező, csak az, hogy mikből van összerakva, és az az összerakás az milyen több módon történik. Ugye mondtam, hogy ez egy teljesen kézenfekvő valami, hát mi már tényleg mi mástól függne egy kifejezés jelentése, mint attól, hogy miből áll és hogyan van összerakva. Igen ám, csak hogy amilyen egyszerű ez, és teljesen olyan, mintha nem is lenne érdemes egy ilyet kimondani, olyan rengeteg probléma ellen példa, meg ilyesmi van vele. Tehát például, hát eleve jó, bele lehet kötni, hogy mit értünk jelentésen, meg szerkezeten, ez ebbe is számtalan módon belekötöttek, de eleve a nyelvben rengeteg olyan kifejezés van, amiket nem tudom, hogy az ebben a félében említettem, mert azt hiszem még ezt a szót nem említettem a jelentést annál kapcsolatban sem, de lehet, hogy igen, de nagyon fontos szó, az idióma, nem tudom, hallottatok-e már ezt a kifejezést, idióma az olyan kifejezés, amire pont az jellemző, hogy nem áttetsző, nem világos, hogy miért pont úgy mondjuk azt a dolgot, ahogy mondjuk. Ugye? Tehát ha azt mondom, hogy leesett az álla, mondjuk ez egy olyan félig meddig idióma, hogy leesett az álla, ezt még esetleg lehet képes kifejezésnek tekinteni. Valakinek leesett az álla, ugye ha leesik az álla, akkor kinyílik a száj, tehát tátva maradt a szája, vagy ilyesmi. Mondjuk ez ugye átmeneti eset. De ha már azt mondom, hogy óriási bakot lőtt, az ott már egyáltalán nem világos, hogy miköze a hiba elkövetésének ahhoz, hogy valaki lő valamit, és az a lő, amit lelő, az ráadásul egy bak. Egyébként nem is tudom, hogy miből ered ez a szólás, hiszen nem tudom, tényleg fogalmas is. Állítólag valami olyasmi az eredetek különben, hogy a bakon nem értettek vadállat, tehát őzre még nem mondták, hogy bak, csak kecskére. Tehát gyakorlatilag az azt jelentette, hogy azért követel hibát, mert nem a vadat lövi le, hanem valami házi állatot. De nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Vagy mit tudom én, feldobja a bakancsot, egyáltalán nem jó, mondjuk ez is még talán érthető képesként, hogy a lába fölfele áll utána, amin a bakancs van, de mondjuk oké, de már az, hogy húzza a lóbőrt, az azt jelenti, hogy mélyen alszik. Szóval millió olyan szólás van minden nyelvben, ami pont nem felel meg ennek a feltételnek, mert úgy tűnik, hogy hiába tudjuk a részei jelentését, és ez hogyan összerakva, abból valahogy nem jön ki a kifejezés jelentése. Meg aztán más módon is problematikus, mert ugye elvileg ez azt mondaná ki, hogy a külső tényezőktől nem függ a jelentés, nem csak a belső, csak az alkotó részek jelentésétől, a szerkezetétől, és ez emlékeztet arra, amit a jelentéstannál mondtam, hogy a jelentésről úgy szoktak gondolkozni, hogy egy kifejezés jelentése az, hát nem tudom, ki emlékszik rá, hogy ezt mondtam, hogy a mainstream, a főáramú jelentéstan azt mondja, hogy egy kifejezés jelentése az, amit minden más körülménytől függetlenül hordoz. Valami olyan információ, amit úgy is hordoz, hogy hát a fogalmunk sincs, hogy milyen körülmények között mondták ki. De valójában tudjuk, hogy az értelmezésben viszont nagyon sokat számít, ha meghallunk egy mondatot, akkor az nagyon fontos, hogy ki mondta és milyen körülmények között mondta, és azt hát most lehet mondani, de az már csak játék a szavakkal, hogy hát az nem a jelentése, hanem a értelmezése, de hát akkor viszont mire jó ez az elv, ez a kompozicionalitás elv, ha nem magyarázza meg, hogy hogyan értjük meg a mondatokat. Ha jelentéséből értjük meg, akkor ez itt nem stimmel ez a kompozicionalitás, mert igenis nagyon sok minden függ attól, hogy ki mondja ki, és milyen körülmények között mondja ki, meg ilyesmi. Tehát egy kicsit semmitmondónak tűnik ez az elv, és másrészt viszont nagyon sok látszólagos ellenpélda van rá, tehát nagyon nem volt világos, hogy hogyan értelmezzük. Van, aki úgy értelmezi, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen nyelvészeti módszertani elv, hogyha nekiállsz megmagyarázni, hogy mitől jelenti egy mondat azt, amit jelent, akkor hivatkozz a szerkezetére, meg a benne levő elemekre, és nem másra hivatkozz, hát hogy ez egyfajta ilyen maxima, amit megpróbálunk követni. És ennek következtében, hogy van ez az elv, amit mindenki megpróbál betartani, ezt a kompozicionalitási elvet, ezért az egy általános eljárás a nyelvészetben, hogy a mondatok szerkezetét olyannak próbáljuk meg, olyan módon próbáljuk meg leírni, hogy tükrözzék a jelentéstani szerkezetet. Tehát ez az, amit mondtam a Szomjas Petivel, ha egyszer azt értjük rajta, hogy a Peti a Szomjas, és nem mind a két fiú, akkor tulajdonítsunk neki olyan mondattani szerkezetet, hogy azok tartozzanak össze. Legyen a mondattani szerkezet párhuzamos a jelentéstani szerkezettel, vagy azonos a jelentéstani szerkezettel, és akkor jártunk el jól, de akkor visszajutunk ez az autonómia problémához, hogy akkor egyáltalán miért beszélünk mondattani szerkezetről, ha egyszer az azonos a jelentéstani szerkezettel. Nem akarok senkit se elkeseríteni ebben az ügyben, de én erre nem fogok tudni válaszolni ezekre a kérdésekre. Ezek olyan problémák, amikről jó, ha tudunk, hogy ezek léteznek, de választ azt nem nagyon tudunk rájuk adni. Valahogy úgy áll a dolog, hogy azért fogalmazzuk meg a mondatainkat egy bizonyos mondatani szerkezet szerint, mert azt szeretnénk, hogy aki megérti, aki meghallja a mondatot, az ennek megfelelően értelmezze, tehát hogy a jelentéstani szerkezete is olyan kell, hogy legyen, és ezért lehet, hogy semmi probléma nincs azzal, hogy nem autonóm, tehát hogy ezek nem külön részrendszerek, nem tudnak egymástól nagyon függetlenedni, hanem nagyon is összefüggnek, hát hiszen az a funkciója a mondatnak, hogy megértessük magunkat. A kompozicionalitási elven is lehet, tehát azzal is együtt lehet élni, és csak azt kell mondani, hogy vannak kifejezetten nem kompozicionális, nem áttetsző szerkezetek a nyelvben, de hát annyi baj, azok valamilyen módon kivételt jelentenek ez alól. De igazából válaszolni nem tudunk rá. Meg még valami van, ami még sorra fog kerülni a mai előadáson, és ez az, hogy azért vannak olyan mondattani jellegű jelenségek, amik persze a jelentéstani viszont próbálnak meg kifejezni, megjelölni, de mégiscsak a mondattan sajátos eszközeivel. Tehát lehet azt mondani, hogy ilyen értelemben létezik autonómia, hogy a mondattannak vannak saját eszközei arra, hogy szerkezeteket jelöljön, aztán persze ezek egybeesnek jelentéstani összefüggésekkel, vagy azokat hordozzák, de mégiscsak mondattani eszközökkel vannak kifejezve. Jó, a következő probléma, ez megint egy általános, a mondatszerkezettel összefüggő probléma, és megint összefügg azzal, hogy miért ilyen kevés példát hoztam, mert hogy ha azt mondjuk, hogy a mondatok szerkezete olyan, hogy bizonyos elemek összetartoznak szorosabban egymással, akkor azonnal felmerül a kérdés, hogy amikor ezeket így összekötjük például vonalakkal, a szorosan összetartozó dolgokat, akkor a végén milyen ábrát kaphatunk. Például, hogy mennyire, az egyik fő kérdés az, hogy mennyire lesz ez az ábra hierarchikus. Ezért adtam ezt a címet most ennek az alpontnak, hogy hierarchia a szerkezetben. Ugye az világos, hogy egy-egy mondattani szerkezet az kisebb szerkezetekből is összeépülhet. Például az előző példákban volt az, hogy Szomjas Peti, azt mondtuk, hogy ezek szorosan összetartoznak, mert a szomjasságot azt a Petiről állítjuk ebben a mondatban, és ezért vele tartozik a legszorosabban össze. De ugyanakkor az, hogy Szomjas Peti az benne volt egy nagyobb szerkezetben, aminek a végén ugye még ki is emeltem, hogy a valvel az az egész szerkezet végén van. Tudnélik a társhatározó az az egész a Szomjas Peti a névelőtől kezdve egészen az esetragig. Tehát egy kisebb szerkezet, ez a jelző szerkezet, hogy Szomjas Peti, ez része egy nagyobb szerkezetnek, annak, hogy a Szomjas Petivel, és ez a nagyobb szerkezet része az egész mondatnak, hogy összefutottam a Szomjas Petivel és Danival. Tehát azt látjuk, hogy mint egy ilyen, mintha ilyen építő elemek lennének, kisebb építő elemekből nagyobb építő elemek jönnek létre, és a nagyobb építő elemekből még nagyobbak, és ezt nevezhetjük egy bizonyos értelme hierarchiának, hiszen a nagyok azok magukba foglalják a kisebbeket, és aztán őket meg még nagyobbak foglalják magukba. Oké, hoztam még egy példát, amit ilyen szépen le lehet rajzolni. Találkoztam a nagy távcsövet hurcoló fickóval, és akkor itt látunk egy nagy távcső jelzőszerkezetet. Hát én a T-t is belevettem a tárgyrogot, de igazából lehet azt is mondani, hogy van a nagy távcső, az a talán itt a legkisebb szerkezet, és ahhoz járul a tárgyrag, az egész szerkezethez járul a tárgyrag, lehet, hogy át is fogom rajzolni. A nagy távcsövet hurcoló az megint egy szerkezet, aminek az egyik eleme ez a jelző szerkezet, a nagy távcső. Tehát a nagy távcső helyettesítheti azzal, hogy távcső, a nagy távcsövet hurcoló az helyettesítheti azzal, hogy nem tudom én, alvó, vagy bármilyen más melléknév igenévvel. A helyettesíthetőségi tesztet kiállja, tehát ő egy szerkezetet alkot. Megint jön egy jelzős szerkezet, mert ez az igeneves szerkezet, hogy a nagy távcsövet hurcoló, az jelzőként jelzői szerepet játszik, és a fickónak a jelzője. Tehát a nagy távcsövet hurcoló fickó az megint egy szerkezet, ami két kisebből áll össze. Megint a valt nem vettem külön, de külön is vehetném. A vallal együtt az egész alkot egy, hát illetve a névelővel és a vallal együtt az egész alkot egy névszói szerkezetet, így hívják ezt a nyelvészek, hogy névszói csoport, vagy névszói szerkezet, amiben most már benne van a névelő is, meg a végén az esetrag, és akkor kapjuk ezt, hogy a nagy távcsövet hurcoló fickóval, ami egy jó nagy bonyolult szerkezet, és végül az egész mondatnak olyan a szerkezete, hogy ez a nagy, jó testes névszói szerkezet, meg a ragozott ige alkot egy nagy szerkezetet. Tehát ez a mondat, ez olyan szép hierarchikus szerkezetű, ugye gyakorlatilag az, hogy hierarchikus szerkezetű, azt úgy is fogalmazhatnám, hogy ilyen dobozokkal lerajzolható. Minden dobozban kisebb dobozok vannak, a kisebb dobozokban lehetnek még kisebb dobozok, és ha így tudjuk ábrázolni a mondat szerkezetét, akkor hierarchikus a szerkezete, és az a kérdés, hogy ez vajon általánosan igaz-e a mondatokra, hogy ilyen hierarchikusan épülnek föl. Nem csak dobozokkal szokták ezt ábrázolni, például ilyen fa ágrajz, úgy hívják ezt, hogy ágrajz, ilyen fákkal is szokták ábrázolni, ahol az egész mondat az a fának a gyökere, és utána a szerkezetek így ilyen ágai ennek a fának, és az ágakról újabb ágak ágazhatnak, mert mindenki el tudja képzelni, anélkül, hogy itt lerajzolnék egy ilyen fa struktúrát. De az nagyjából ugyanilyen, mint ez a dobozolós ábrázolás, hát ez a kettő az nagyjából egyenértékű. És akkor az a kérdés, hogy tényleg ilyen fa struktúrájuk van-e a mondat szerkezeteknek, vagy nem, dobozba rajzolható, vagy nem dobozba rajzolható. Tulajdonképpen természetesnek érezzük, hogy ilyen hierarchikus legyen, hiszen két dolog szorosan összetartozik, akkor hozzácsapunk még egyet, akkor az mellé rakjuk, akkor azzal fog összetartozni, és így tovább. Tehát olyan nagy meglepetés nem okoz. Inkább az okozna meglepetést, hogyha behoznék még néhány példát, és azonnal kiderülne, hogy azokat nem olyan egyszerű ilyen dobozokkal felrajzolni. Nem véletlen, hogy az iskolában sem szoktuk ezt a dobozos ábrázolást használni, mert hát sajnos a nyelv az nem szokta ezt mindig ilyen jól követni. Például, ha azt mondanám, hogy láttam a fickót a nagy távcsővel, akkor ez megint egy kétértelmű mondat, ugye megint szerkezetileg több értelmű, hiszen nincsenek benne több értelmű szavak, de az egyik értelmezésben szép hierarchikus a szerkezete, láttam, ez az egyik része, a fickó a nagy távcsővel, ez a másik része, akit láttam. és ez azt fogja, azt az, annak az értelmezésnek fog megfelelni, hogy a távcső a fickónál volt. De a másik értelmezése, hogy a fickó nem nála volt a távcső, hanem nálam, és az egy eszközhatározó, az eszköze annak, hogy én láttam az illetőt, ott, és ugyanígy hangzan a mondat, hogy láttam a fickót egy nagy távcsővel, ott bizony már probléma lenne, mert a nagy távcső az valójában a lát igéhez tartozna a legszorosabban, gondolom én, és azok viszont nem egymás mellett vannak. Tehát a hierarchiát az sérteni, ezt a szép hierarchiát az sérteni meg, hogyha ha nem egymás mellett lennének olyan dolgok, amik összetartoznak. Na, ez a legegyszerűbb kifejezése ennek a dolognak. Akkor lenne mindig tökéletes a hierarchia, és egyes esetekben is akkor lehet tökéletesnek mondani, hogyha egyrészt minden elemnek pontosan egy, meg lehet mondani, hogy melyik dobozban van benne. Ugye, mert a dobozos ábrázolásban nem tudunk olyat rajzolni, hogy egy dolog közvetlenül két másik dobozba is betartozna, akkor kereszteznék egymást a dobozok. Tehát mindegyik pontosan egy szerkezethez tartozik közvetlenül, és csak olyanokkal lehet szomszédos, amik ugyanahoz a szerkezethez tartoznak, vagy fordítva is, inkább fordítva mondanám, tehát csak akkor tartozhatnak egy szerkezetbe, hogyha szomszédosak egymással. És akkor lehet teljesnek nevezni a hierarchiát. És már az előbb is mondtam, hogy ez természetesen nem, ilyen álmaink nem szoktak teljesülni, tehát valószínűleg nem fog ez teljesülni, mert az előző példámban, amit mondtam, hogy láttam a fickót egy nagy távcsővel, már ott sem teljesült az, hogy csak egymással szomszédos elemek tartoznak össze. Mondok egy olyan ellenpéldát, ami talán még meggyőzőbb. Mert ha láttam a fickót egy nagy távcsővel, azt még ki lehetne úgy magyarázni, hogy szorosan összefügg egymással természetesen az, hogy láttam egy fickót. Ezek alkotnak egy tárgyas szószerkezetet, egy igét meg a tárgyát, és ehhez kapcsolódik hozzá az eszközhatározó. És akkor semmi baj a hierarchiával, akkor egymás mellett van minden, ami összetartozik. Tehát akkor nincs probléma. De mondok egy olyan ellenpéldát, ahol van probléma, ahol nem nagyon tudjuk a dolgot másképp megmagyarázni, mint hogy itt bizony sérül a hierarchia. Azt mondom, és magyar példát fogok használni, a példa az az igekötő, a magyar igekötő, ige és segédige különböző sorrendjeire vonatkozik. Egy pillanat. Ezeknek a különböző lehetséges sorrendjeikre vonatkozik. Tehát azt akarom, ha azt mondom, hogy Kati akarta felnyomni Pistát, akkor az akarta segédje van először, utána jön a fel igekötő, és utána a nyomni az igének a töve. Megint felhívom a figyelmet arra, hogy a mai mondattamban nem a szó alakok az alapvető építő elemei a mondatnak, hanem a szóelemek, tehát a szavak belső szerkezete igenis számíthat a mondat szerkezetében. Ráadásul ez az igekötő, a felnyomniban az a fel igekötő, ezen el is lehetne vitatkozgatni, hogy ez valójában tényleg mindig egy szót alkot-e azután a következő igével, vagy nem, mindjárt látszik is a példából, ugye majd a következő példából, hogy el tud távolodni az igétől. Aztán, ha mást akarok kifejezni egy picit, nagyjából ugyanazokkal a szereplőkkel és ugyanazzal az állítmánnyal, de mást akarok kifejezni, azt mondom, hogy Kati felnyomni akarta Pistát, nem pedig mást, akkor egy másik sorrendet látunk, holott, ugye itt előbb van az igekötő, aztán jön az igetöve, és utána jön csak a segédige, más a sorrend, holott a mondattani viszonyok ugyanazok, mindig azt gondolom, hogy ebben a bizonyos összetartozás szempontjából itt minden változatlan, továbbra is ugyanazok a dolgok tartoznak össze egyforma szorossággal. És akkor jön a kulcs példánk, Kati fel akarta nyomni Pistát, történetesen ez a legsemlegesebb sorrendje ennek a mondatnak, mert az a változatban a Kati van szembeállítva valaki mással, Kati akarta felnyomni Pistát, nem pedig valaki más, majd elmondom, hogy hívják ezt hivatalosan, ezt a fajta szembeállítást. másodikban a felnyomni van szembeállítva, felnyomni akarta Pistát, nem valami mást akart vele csinálni. A harmadik a legsemlegesebb, vagy ez tud a legsemlegesebb lenni, csak ennyit akarunk mondani, hogy tényállást akarjuk leírni, akkor ezt a szórendet fogjuk használni. Igen ám, de itt a fel, igekötő és az igetőve, a nyomni, azok távolabb kerültek egymástól, és kettő közé fér között be az a segédige. Tehát itt úgy tűnik, hogy ha a szerkezeti viszonyok amúgy ugyanazok, mint az előzőekben, tehát az ugyanazok a dolgok tartoznak össze, akkor itt bizony meg lett sértve a hierarchiának, vagy hát semmiképpen se beszéltünk teljes hierarchiáról, hiszen ezt a harmadik mondatot, ha tényleg elhisszük, hogy hát vagy attól függ, hogy milyen szerkezet tulajdonképpen, valamelyiket biztos nem tudjuk dobozosan egymásba rakott dobozokkal ábrázolni, mert valamelyik biztosan meg fogja sérteni. Nézzük meg, hogy melyik sérti meg, hát szerintem a C egyébként, de azért menjünk rajta végig. A melyik kapcsolatok milyen szorosak? Hát én azt mondanám, hogy a felnyomni a legszorosabb, és feltétlenül szorosabb, mint az, hogy fel akarta. Van valakinek ellenvetése? Vagy tud-e valaki érvet fölhozni emellett, hogy a felnyomni az szorosabban tartozik össze, mint a fel és az segédige, az akarta? Honnan lehetne ezt tudni? Hogyan tudjuk igazolni, hogy valami milyen szorosan tartozik össze? Vélemény? Senki? Hát néhány diával ezelőtt mondtam, hogy a helyettesíthetőség az a teszt, amit használunk a szerkezet megállapításakor. Én azt állítom, hogy a felnyomni a legszorosabb, azért mert ő helyettesít. Ez egy igekötősége, az ige meg egy igekötő meg a hozzátartozó igető, ezt simán helyettesíthetjük egy nem igekötőségével. Nem? Tehát mondjuk a felnyomni helyett berakhatjuk azt, hogy látni, ami egy nem igekötősége, azzal helyettesíthetjük mindig. Kati akarta látni Pistát, Kati látni akarta Pistát, és hát a harmadik az megint úgy hangzik, hogy Kati látni akarta Pistát, de akkor is a fel és a nyomni együtt helyettesítettük azzal, hogy látni. Tehát ez biztos, hogy nagyon szoros. A fel akarta, az szerintem nagyon nem szoros kapcsolat, mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy őket, kettőjüket tudjam minden releváns, minden fontos helyen helyettesíteni egy dologgal. Ugye nincs olyan szó, ami pont azt fejezi ki, hogy fel akarta. Nem tudjuk egy szavas kifejezéssel helyettesíteni hasonló funkcióban. Nem, hogy ugyanabban a funkcióban, még hasonló funkcióban sem. Tehát úgy tűnik, hogy ennek a mondatnak a szerkezetében a felnyomni alkotja a legkisebb dobozt, azok mindenképpen nagyon szorosan összetartoznak, és akkor ebből látszik, hogy a C szórendi változat az megsérti a tökéletes hierarchiát, hiszen ez a két nagyon szorosan összetartozó szó, vagy szóelem, azok nem egymás mellett vannak. Ugye? Hát ez eléggé kézenfekvő. Az is biztos, hogy a nyomni és az akarta is kevésbé szoros, mint a fel és a nyomni, mert megint csak az van, hogy nyomni akarta, nem nagyon tudom már egy szavas kifejezéssel úgy helyettesíteni, hogy egyébként legalább hasonló legyen a mondat értelmezése, mint akár az A, akár a B, akár a C. Már csak azért is, mert a felnyomni én egy direkt, ahogy bevezettem már ezt a szót, hogy idióma, tehát egy nem áttetsző kifejezés, a felnyomni direkt egy idiómát választottam, ugye a felnyom vagy a berúg, nagyon sok olyan igekötősége van, ami idiomatikus jelentésű, tehát nem kompozicionális, tehát nem lehet sejteni a részei jelentéséből, hogy az egész együtt mit jelent. Ugye ez világos? Azért választottam direkt egy ilyet, hogy világossá váljon például az, hogy a nyomni akarta. Nem tudom azt úgy helyettesíteni egy szóval, hogy valami hasonlót jelentsen, mint itt az A vagy a B vagy a C mondat. Direkt egy idiomatikus kifejezéssel lehet ezt a legjobban illusztrálni. Oké, tehát ezt már kérdeztem, hogy hogyan tudjuk igazolni. Nem nagyon válaszolt rá senki, de hát ez van. Tehát itt látunk egy eklatáns példát arra, nyilván mind a három mondatban ugyanazok az összetartozási viszonyok, mindegyikben ugyanazok tartoznak szorosabban, illetve kevésbé szorosan össze, de három különböző szórend van, amiből legalább az egyik, illetve itt most pontosan az egyik, a méghozzá a C, az megsérti a tökéletes hierarchiát. Magyarban ez egy ilyen sajátos jelenség, beférkőzésnek szoktuk egyébként hívni, hogy a segédige az beférkőzik az igekötő és a és az infinitivus, mert a főnév igen év közé. Oké. Okay. Az első kettő az valószínűleg nem sérti a hierarchiát, mert a felnyomni az egymás mellett, vagy egy szóban van, tehát egymás mellett áll a két eleme, és az akarta pedig emellett áll közvetlenül, csak az egyiknél az előtte, a másiknál utána, de közvetlenül mellette van. Tehát ott valószínűleg nincs ilyen probléma. A harmadikban van ilyen probléma. Na most, ezt akkor nagyjából én azt hiszem, hogy beláttuk, hogy a hierarchiák nem teljesek, tehát nem feltétlenül szigorúan hierarchikus szerkezetűek a mondatok. Ez azért nagyon fontos, mert voltak olyan nyelvészeti elméletek, akik, sőt, talán még most is vannak olyanok, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy szigorúan hierarchikus legyen a felépítés, és nekik valami extra eszközöket kell használniuk arra, hogy amikor látható, hogy megsérti a mondat szórendje ezt a hierarchikus szerkezetet, akkor mi a teendő, akkor mit tudnak vele csinálni, és erre vissza is fogok térni még a fél év során. Itt most már láttuk azt a példát, hogy hogyha dogmatikusan ragaszkodunk a hierarchikus, tehát ilyen dobozzal ábrázolható szerkezethez, akkor az űrök lesznek, amik valamit csinálni kell. Hogy mit csinálnak, az most egyelőre nem lényeges. Na most vannak a különböző nyelvekben, és ez egy kicsit most olyan, mintha témát váltanék, de nem, ez szorosan összefügg az előzővel, csak fel akarom valahogy vezetni. A legkülönbözőbb nyelvekben vannak a mondatnak kitüntetett helyei, kitüntetett szerepe, kitüntetett pozíciók, így is mondhatnám. Ezek legtöbbször ilyen kommunikációs szempontból kitüntetettek, nem tudom, hogy ez mennyire világos, hogy mit értek kommunikációs szemponton, de mindjárt hozok rá példát. Tehát, hogy az egész mondatnak van valami olyan alkotóeleme, ami kitüntetett helyre kerül azért, mert a kommunikációban valami sajátos szerepet tölt be. Igazából láttunk erre példát, mindjárt vissza is megyek oda. Az ABC példamondatban az előző dián, ott például az A mondatban, hogy Kati akarta felnyomni, itt a Kati egy kitüntetett szerepet foglal el, mert ő az, akit szembe állítunk valaki mással. Tehát ilyen típusú dolgokra kell gondolni, ezért nevezem kommunikációs szerepet. Nagyon-nagyon gyakori, hogy kommunikációs oka van annak, hogy kitüntetett szerepe van egy elemnek. Az, hogy én szembeállítok egy szereplőt más szereplőkkel, akikről előtte volt szó, vagy utána lesz szó, ez egy ilyen tipikus kommunikációs, vagy lehet, hogy inkább szövegbeli szerepnek lehetne nevezni. Tehát, hogy ez nagyon gyakori a nyelvekben, hogy a mondatoknak vannak kitüntetett elemei, amik valamiért különösen jelentősek, ez nagyon gyakran kommunikációs jellegű, ez a kitüntetett szerep, és ez nagyon sokszor szerepet játszik a mondat szerkezetében és szórendjében, ide akarok kiukadni, és ezért függ össze ez azzal, hogy mennyire hierarchikus, mennyire dobozba rajzolható egy mondatnak a szerkezete. Na akkor most mondom el, hogy minek hívják a hivatalosan azt, ami az előző alpéldában a Kati volt, ugye? Kati akarta felnyomni a Pistát, nem pedig más. Vagy akkor, ha szembeállítom másokkal, akikről szó volt, és akik állítólag fel akarták nyomni Pistát, vagy pedig kérdésre válasz például, hogy ki akarta felnyomni Pistát. Ott nem mondjuk ki általában az egész mondatot, de ott is a Kati áll ebben a kitüntetett helyzetben, és ezt a szakirodalomban fókusznak nevezzük. Fókusz ugye a gyújtópont valaminek a... Milyen fókusz eredetileg... Persze latinul tüzet jelent, de azért jelent gyújtópontot, mert ott egy nagyítóval egy helyen összegyűjtjük a fényt, akkor az lesz ott, az meggyullad. Szóval a fókusz a magyar mondatokban, ha egyáltalán van bennük ilyen kitüntetett elem, akkor az a kitüntetett elem, amit valami más elemekkel szembeállítunk, vagy a mondaton belül, hát ez főleg összetett mondatoknál fordul elő, hogy a mondatokon belül állítjuk, hogy a mondaton belül van a szembeállítás, nagyon gyakran előző vagy utána következő mondatokkal állítjuk, mondatokban levő szereplőkkel állítjuk szembe. Tehát Kati akarta felnyomni a Pistát, vagy Kati nyomta fel Pistát, az is ilyen, nagy hangsúlyt is teszünk rá egyébként, tehát vannak hangsúlybeli, meg dallambeli velejárói is, és van ez a furcsa jelentéstani velejárója, hogy összembe van állítva valakivel. Na most a magyarban ennek a fókusznak a helye a mondatban, és ezért függ össze ez az egész kitüntetett szerep dolog az eddigiekkel, arra aznak kell teljesülnie, hogy közvetlenül a ragozott ige alak előtt kell állnia. Ez lényegében kivétel nélküli. Talán egy kivétel van, hogy a tagadó szó az még jöhet utána. Tehát van, lehet olyat mondani, hogy Kati nem akarta felnyomni, ha arról volt szó, hogy ki nem akarta. A tagadó szó az még oda mehet, az nagyjából akkor fölfoghatjuk úgy, hogy olyankor a tagadó szó is a ragozott igéhez számít. De a lényeg az, hogy közvetlenül az ige előtt kell állni, és látható itt ezen a példán a második változatán, hogy Kati nyomta fel Pistát, hogy annyira közvetlenül a ragozott ige előtt kell állnia, hogy ilyenkor még az igekötő sem maradhatott az ige előtt, hanem máshova kell tenni. Tehát a Kati után közvetlenül a nyomtának kell jönnie, illetve az első változatban közvetlenül a segédigének, mert ott van a segédige. Tehát ez egy nagyon szigorú szabály a magyarban. Ez egy ilyen egymás mellettiséget előíró szabály, de most ez tipikusan egy mondattani eszköz, de érdekes módon olyan mondattani eszköz, ami nem az összetartozás akarja kifejezni. Ugye az kezdettől fogva azt próbáltam mondani, hogy a mondat szerkezete az arról szól, hogy mi mivel tartozik szorosan össze. És most látunk erre egy ellenpéldát. Egy ellenpéldát, mert a Katinak ez a fókusz szerepe, ez nem fordítható le arra, hogy ő mivel tartozik szorosan össze. Hiszen elmeséltem, hogy ez egy szembeállítás, ez egy olyan szerep, ami azzal függ össze, hogy szembe van valakivel állítva. Tehát egy olyan mondattani eszközt látunk itt, ami nem az összetartozás akarja jelölni, nem két dolognak a szoros összetartozását, tehát tulajdonképpen nem mondattani szerepet jelöl, de mégis mondattani eszköz. És az ilyen jelenségek miatt lehet aztán azt mondani, hogy igenis van valamiféle autonómiája a mondattannak, mert például léteznek mondattani eszközök, amik nem mondattani viszonyokat akarnak jelölni. De a másik nagyon fontos következménye ennek, hogy ő itt megköveteli magának ezt a helyet, hogy ő a ragozott ige alak előtt álljon, hogy emiatt bizony az a bizonyos hierarchia sérülhet, nem attól, hogy ez egy merev, hát lényegében csak szavak között megfogalmazott szabály, hogy fókusz az előző meg ragozott igét, ezért bőven lehet olyan eset, amikor emiatt a szigorú hierarchiát nem tudjuk fenntartani, mert itt van egy előírás, hogy minek hova kell kerülnie. Nagyon hasonló ehhez például az angol kérdőszavaknak az esete, ott is egy ilyen nagyon szigorú megkötés van. Az angolban a kérdőszó mondat elején kell, hogy álljon. Jó, tudom, hogy vannak kivételek, de a leggyakoribb helyzete az, hogy a mondat elején áll, és utána közvetlenül kell jönni egy ragozott igének. És akkor ilyen angol mondatok jönnek létre, hogy who did Ted see, kit látott Ted, és nagyon szigorúan be van tartva, hogy a who a mondat elején van, nagyon szigorú, hogy utána egy ragozott ige alaknak kell jönni. Annyira szigorú, hogy bizonyos okokból a see ilyenkor nem jöhet a kérdőszó után, tehát a főige, hogy kit látott, és ezért egy segédige szerkezetet használ az angol, oda rakja ezt a egyébként tök felesleges segédigének a múlt idejét, a did-et, kizárólag azért, hogy a who után közvetlenül egy ragozott ige jöjjön. Azért nem lehet úgy mondani, hogy who saw Ted, le lehet azt mondani, csak az nem ezt jelenti, ugye az azt jelenti, hogy ki látta Tedet. Ez egy másik angol szabályszerűség miatt ez nem oké, vagy nem ezt fogja jelenteni, és ilyenkor ez a megoldás. De az egésznek az az alapja, hogy van ez a kitüntetett szerep az angol mondatban, a kérdőszó, a kitüntetett pozíció, annak a mondat elején kell lenni, ráadásul van ott is egy ilyen megkötés, hogy utána közvetlenül jöjjön a ragozott ige alak. És mit fog ez, milyen disznóságot fog ez okozni a hierarchikus szerkezethez képest, tehát egy eltérést fog okozni? Hát azt, hogy a who, ami a látnak a tárgya, ugye? Azt jelenti ez a mondat, hogy kit látott Ted. Tehát a kit az a látnak a tárgya, és mellette kellene lennie, az ige mellett kellene lennie az angolban, méghozzá utána kéne lennie. Ehelyett itt két szó is elválasztja a tárgyat, amit a kérdőszó tölt be, a tárgyszerepű szót. Két szó választja el az igétől, amihez ő a legszorosabban tartozik. Tehát nagyon durván megsérül ez a hierarchikus szerkezet elve, egyszerűen amiatt, mert a kérdőszónak ott kell lennie a mondat elején. Tehát így függ össze az, hogy a hierarchia nem teljes a nyelvekben, nem szokott szabályos hierarchia lenni. Ez összefügg azzal, hogy léteznek a mondatban a kitüntetett szerepek. Tehát ezek a kitüntetett pozíciók belezavarnak a tökéletes hierarchiába, azon belül a szórendbe. Ha csak ez lenne az egyetlen, igen, végülis egy nagyon gyakori eset, és ha csak ez lenne az egyetlen olyan eset, amikor a hierarchia sérül, akkor tulajdonképpen egész jól állnánk, mert akkor azt lehetne mondani, hogy a hierarchia teljes, kivéve ha valami kitüntetett pozíció miatt valaminek el kell kerülnie onnan, mint ahova igazából tartozik a legszorosabban. Ugye? Tehát például az angol kérdőszó az a who, nem ott jelenik meg az igen mellett, ahova ő a legszorosabban tartozik. Oké. Okay. Mondattani eszközök között most azt mondtam, hogy a fókusz, vagy az angol kérdőszó pozíciója az egy mondattani eszköz, ami jelöli a funkciójukat, vagy a funkciójuk egy részét. A Kati funkciójának azt a részét, hogy ő szembe van állítva valamivel. Az angolban a kérdőszónak azt, a szerepének azt a részét, hogy ő a kérdőszó. Ugye az, hogy ő a tárgy, azt nem, ilyenkor ő nem tudja jelölni. De a szórend az egy mondattani eszköz, amivel ilyen dolgokat jelölni lehet. De vannak a szórenden kívül más mondattani eszközök is, amik tehát a mondatszerkezet jelölésében részt vesznek, és ezek közül talán a legfontosabb az egyeztetés, amivel már a legelején kezdtem, hogy az ókori nyelvtanokban is foglalkoztak, hiszen egyeztetés mindig olyan elemek között van. Ugye az elején én azt a példát mondtam, hogy a latinban, meg a görögben a jelző és a jelzett szó, tehát tipikusan mondjuk melléknév és jelzett szó az leggyakrabban főnév, azoknak egyezniük kell egy csomó vonásukban. Az egyeztetés ugye azt jelenti, hogy az egyik elemnek vannak valamilyen állandó vonásai, amiket nem tud szegény változtatni, és egy másik elem az meg többféle alakban jelenhet meg, és alkalmazkodik ahhoz az illetőhöz, akinek állandó vonásai vannak. Egyezik vele, ezt hívják egyeztetésnek. Az egyeztetés az mindig ilyen aszimmetrikus dolog, tehát az egyik elemnek megvan az a tulajdonsága, nem nagyon tud rajta változtatni, például a neme, vagy a nyelvtani esete, ami a mondatszerkezet miatt van neki, és a másik, ami mellette van, vagy a közelében van, vagy valahol van a mondatban, az alkalmazkodik hozzá, mert annak meg többféle alakja lehet az illető szempontból. Tehát mint egy latin melléknévnek sokféle alakja van az szerint, hogy milyen nemű főnévnek a jelzője, vagy, és milyen esetben áll az a főnév, és így tovább. Tehát az egyeztetés az kifejezetten az a funkció, hogy a szoros összetartozást jelölje, mert nem fordulhat elő, és ez a világ minden nyelvében így van, nem fordulhat elő egyeztetés olyan elemek között, amik nem tartoznának mondatani szempontból nagyon szorosan össze egymással. Ez gyakorlatilag merem állítani, hogy ez mindig így van. És a velejárója annak, hogy egyeztetés létezik, az, hogy például nem kell, és ugye ezért függ össze a latinnak vagy a görögnek a szabad szórendje azzal, hogy ott sokféle ilyen egyeztetési jelenség van, hogy attól, hogy ők egyeztetve vannak egymással, föl lehet ismerni az összetartozásukat nagyon gyakran, akkor is, hogyha nincsenek egymás mellett a mondatban. Tehát a fizikai közelségüket kiválthatja az, hogy ők egyeztetési viszonyban vannak egymással. És ez nagyon érdekes jelenség, mert ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen a szórend az arról szól, hogy mit mi mellé rakunk, geográfiai, vagy hogy mondjam, helybeli elhelyezkedés. Ott a szórendben a két elem fizikai egymás utánja, vagy az, hogy közel vannak egymáshoz, közvetlen egymás után vannak, azt tudja jelölni az összetartozásukat. Tehát a szórend, vagy a szomszédosság az tulajdonképpen az összetartozásnak egy elég kézenfekvő, szinte teljesen magától értetődő jelölési módja, de lehet másképpen is jelölni az összetartozást, és ennek a leggyakoribb formája az egyeztetés, hiszen hogyha egyszer az a szabály egy nyelvben, és tudjuk, hogy mindig csak összetartozó dolgok vannak egymással egyeztetve, de egy remek módszer arra, hogy az összetartozásukat jelöljük. És akkor van még egy nagyon fontos tulajdonságcsoport, és akkor itt be is fogom fejezni mindjárt, ami mondattani eszköz, és ami összetartozást tud jelölni az egyeztetésen kívül, ezek az úgynevezett szupraszegmentális tulajdonságok, nem kell megijedni ettől a bonyolult szótól, hogy szupraszegmentális, azért hívják, ugye a szegmentum az egy darabka, egy rész, a beszéd hangoknak a folyamát, amik a beszédünket alkotják, azt ilyen részekre lehet osztani, hangokra, szóelemekre, szavakra, stb. És azokat nevezik szupraszegmentálisnak, amik nem, ilyen, nem így keletkeznek, hogy földaraboljuk a beszéd folyamat kisebb és kisebb részekre, hanem ezek azért szupra, mert ugye azt jelenti, hogy fölötte van, hanem ezek fölött vannak, tehát nem a darabokhoz tartoznak, hanem egy hosszabb szakaszhoz tartoznak, és akkor nyilván ki is lehet találni, hogy mit is ezek a szupraszegmentális. Mik azok a tulajdonságai a beszédünknek, amik nem a kis darabkákhoz tartoznak, hanem egy hosszabb szakaszhoz. Hát például a dallam, ugye? Az egész mondatnak a dallama az úgy nem attól függ, hogy milyen darabokból rakjuk össze, tehát legalábbis a magyar nyelvben, ugye, ahol vannak olyan nyelvek, ahol kisebb darabokhoz is tartozhatnak dallamok, de a mondat dallam például a magyarban az egy szupraszegmentális tulajdonság, az egész mondatnak van egy sajátos dallama, miközben mondjuk a mondatot, ahhoz igazítjuk a dallamát. Vagy a hangsúlyozás, az is egy ilyen szupraszegmentális tulajdonság, mert nem a darabkák hordozzák a hangsúlyt, persze végső soron egy-egy szótag lesz hangsúlyozva, ez igaz, de nem azért, mert oda beraktunk egy hangsúlyos szótagot, nem tudom, világos-e ez a különbségtétel. Nem arról van szó, hogy a szótagok hordozzák magukkal azt, hogy hangsúlyosak, vagy hangsúlytalanok, és ezekből rakjuk össze, egyáltalán nem erről van szó. Az összerakás, hogy miből áll a hangsor, az attól függ, hogy milyen szót választunk, és a hangsúlyt azt úgymond, hát ezt most nem lehet így fogalmazni, utólag rakjuk rá, hanem inkább úgy mondanám, hogy a hangsúly az az egész szóhoz, vagy az egész szó szerkezethez tartozó dolog, és ebben az értelemben szupraszegmentális. Tehát a hangsúly és az intonáció szupraszegmentális tulajdonságok, és részt vesznek a mondat szerkezetének a jelölésében. Leggyakrabban egyébként az emberi nyelvekben ezek a tulajdonságok arra használatosak, és olyan módon járulnak hozzá a mondat szerkezet jelöléséhez, hogy amit az előző dián mondtam a kitüntetett pozíciókról, azokat tudják ezek a szupraszegmentális tulajdonságok kiváltani, vagy hát a kiváltás persze most arra értem, hogy vannak olyan nyelvek, ahol kitüntetett helyzet, be is lehet tenni valamit, vagy ha nem oda teszem, akkor hangsúlyjal, intonációval is tudom jelölni. De van olyan is, hogy az egyik nyelv az kitüntetett pozícióval jelöli, egy másik nyelv meg ehelyett szupraszegmentális módon jelöli. Tehát az előbb mondtam például az angolt, hogy ott a kérdőszónak a legelején kell állnia, ez egyáltalán nem igaz, sok olyan kérdés van, amiben nem a legelejére rakják a kérdőszót, de ott is a kérdőszónak van egy hangsúlybeli, sajátos hangsúlyozási vagy dallambeli velejárója, hogy itt kérdésről van szó. A magyarban az, hogy a fókusz, ugye ez volt az egyetlen ilyen kitüntetett pozíció, amiről beszéltem, mert ugye nem magyar nyelvtanról van most szó ebben a kurzusban, az egyetlen, amit említettem, a fókusz, hát ott nem nagyon lehet kiváltani, azt hiszem. Tehát ha azt mondom, hogy Kati látta Petit, ha nem ezt a szórendet használom, akkor nagyon nehéz, akárhogy megnyomom a Katit, az nem nagyon fogja ugyanezt jelenteni. Petit látta Kati, hiába hangsúlyozom nagyon a Katit, nem fogjuk azt úgy értelmezni, hogy ő és nem pedig más. Tehát ez nem minden nyelvre és nem minden kitüntetett pozícióra vonatkozik, de előfordul az, hogy kitüntetett helyzetek helyett van valamilyen eszközünk arra, hogy a hangsúllyal vagy intonációval jelöljünk valamilyen mondattani szerepet. Jó, tehát ez a lényegében ez a két olyan mondattani eszköz van, ami a szórenden felül, még a mondatok szerkezetének az érzékeltetésére használunk, az egyik az egyeztetés, a másik pedig nem a darabkákhoz tartozó, hanem azok fölött álló szupraszegmentális tulajdonságok. És akkor én ezzel mára nagyjából végeztem is, hogyha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen beszélgetek róluk. Ha nem, én akkor se előltetem, hogy kitöltsük a maradék időt. Van bárkinek bármilyen jellegű kérdése? Nagyon nagy csönd van. Hát akkor köszönöm, akkor úgy veszem, hogy nincs. Elnézést, hogy most ezen a mai órán olyan nagyon sok beszélgetés